Tárlatról tárlatra. A Kontakt Rádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.
Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Tárlatról, Tárlatra című műsorban, itt a Kontakt Rádióban. Ezúttal a Nyírségbe látogattam el, az ott készült felvételeket fogják hallani. Először Mohácsi Endre történész, utána pedig Ratko Lujza, folklórkutató mutatja be a múzeum egy-egy kiállítását. A Jós András Múzeum Nyíregyházában és Nyíregyháza történetét is bemutatja. Milyen formában mutatja be, mikor kezdődött Nyíregyháza története?
A jelen kiállításban a Nyíregyháza története 1753-ban kezdődik, amikor újjátelepítik Nyíregyházát, viszont a városnak természetesen korábbi gyökerei is vannak a történelemben, 13. századra nyúlik vissza. Idén ünnepeltük a város újjátelepítésének a 260. évfordulóját, amikor is a gróf Károlyi család birtokait újjátelepíti. Először is, aki megvásárolta a területet, az a gróf Károlyi Sándor, és az ő fia idején következik be a város újjátelepítése 1753-ban. Természetesen ennek előkészületei is voltak. Gróf Károlyi Ferenc szeretett volna az újonnan vásárolt területeiből több hasznot kihúzni, ugyanis ezek inkább puszták voltak, és szeretett volna a római katolikus lakosságot ide telepíteni. Mivel ezekben az években, tehát a 18. század első évtizedeiben már megkezdődnek Magyarország szerte az elnéptelenedett területek újjátelepítései, ezért elég kevés olyan római katolikus népességet talált, akik ide települtek volna. Kevés volt, amit ajánlott nekik, és igazából nem is szívesen jöttek volna ide. Viszont a korábban megismerkedett a Harukern báróval, aki már sikeresen telepített be az ország közepet háján, Békés megyében városokat. Ide sorolhatjuk Szarva, Sorosháza, Mezőberény, Békés Csaba és Tótkomlós városokat, és ő pedig felvidéki tót, azaz szlovák nyelvű népességet telepített be, akik rövid időn belül felvirágoztatták azokat a városokat, amiket betelepített. Ez megtetszett Károlyi Ferencnek is, és ezekről a területekről próbált ő is telepeseket hozni Nyíregyházára. Azért is járt sikerrel, mert a Harukern báró által adott feltételeknek már túl sokan is megfeleltek, túl sokan jöttek a felvidékről is ezekre a területekre, és ezért tudott rávenni nagyobb csoportokat, hogy Nyíregyházára áttelepüljenek, és ott telepedjenek meg. Persze ez nagy segítség volt számára Petrikovics János, akinek a szobra látható is Nyíregyházán, egy gróf Károlyi Ferenccel. Nyíregyháza egyik büszkesége ez a szobor.
Itt a tablókon, ahol a kiállítás bemutatja ezt a történetet, vannak különböző idézetek. Egy néhány kálvinista skolmi diddáv orosz egyiken, amelynek impopulációján igyekezném. Ezek honnan származnak?
Ezek a tablók fő címei, ezek korabeli levelekből és korabeli pátensekből kerestük ki, és próbáltuk a főbb szakaszokat mutatni ezeken a tablókon, és ezeknek a tablóknak adtunk egy fő címet, ami jellemző ezekre a történetekre.
A sok évszám kronológiai rendhez illeszkedik.
Az időszalag természetesen látogató miatt került a falra, viszont a iskolás gyerekeknek szeretnénk segítséget nyújtani ezzel az időszallaggal, hogy az időszalag fölött láthatók ugye az uralkodók az 1750-es évektől az 1830-as évekig, hogy sikeresen le tudják képezni az iskolában tanultakból a város történetét is. Tehát, hogy a II. József uralkodása alatti részen a városban történteket próbáltuk kiemelni ezekből az időkből.
Van egy olyan tabló is, ahol fényre léptek az idegen földdel. Itt milyen változásról van szó?
Ennek a tablónak igazából az a mondani valója, hogy ez a népesség, ez a szlovák népesség nagy részt földművelő népesség volt, és ezt szerettük volna visszaadni ezzel az idézettel, hogy Friedre léptek az idegen földdel, megművelték ezt a földet, és igen rövid idő alatt egy nagyon virágzó város hoztak létre itt Nyíregyházán.
Nagyon szép ládát lehet itt látni, céhes ládát.
Igen, a céhes sarokban, hogy úgy nevezzem, megpróbáltuk bemutatni Nyíregyházának a céhes emlékeit. Ugye 18. század vége, 19. század elejéről beszélünk. Igen kevés anyag maradt fönt, legfőképpen a levéltárban találhatóak anyagot, de a József András Múzeum gyűjteményében található több céláda is, és céhes pecsét is. Cébehívó táblákat láthatunk még, és a céhekkel kapcsolatos tárgyakat.
Van itt egy óriási kulcs is.
Nem szeretnénk ezzel a résszel itt illúziókat rombolni. Igazából ez egy régen bekerült tárgy a múzeumba. Nem tudjuk a pontos forrását. Nagy valószínűséggel ez egy lakatos cégnek a cégére lehetett. Az nem biztos, hogy nyíregyházi, de körülbelül 90%.
Minden esetben nagyon jól néz ki. És vannak itt padok is még.
Igen, ahogy folyik a város története, a földművelő népesség, ahogy bevonza a céhes ipart, és az pedig bevonza magával az értelmiségeket is, abban a sarokban pedig a Nyíregyháza egy iskoláját és az értelmiségét szeretnénk bemutatni. A tablón próbáltuk érzékeltetni az iskolák fejlődését, és hogy mennyire volt fontos az, hogy kineveljenek egy olyan réteget, aki később tudja vezetni már a saját városát.
Történik itt a Facebooknak a jele, vannak kódok is.
Igen, az időszalag mellett, amivel a fiatalokat szerettük volna egy kicsit könnyebben megértessék a kiállítást, mindenképp szerettük volna, hogy modernebb szemlélet is már részt vegyen ebben a kiállításban. A QR kódokat láthatunk az összes tablónak a jobb sarkában, a jobb alsó sarkában, amivel egy okostelefonnal, hogyha fényképezik, akkor a József András Múzeum honlapjára, illetve a József András Múzeum Facebook lapjára juthatnak el az érdeklődő látogatók. Természetesen internet kapcsolatot azt biztosítottunk a teremben.
Köszönöm.
A kiállítás utolsó szakaszaiban az értelmiségről is próbáltunk képet adni. Nagyon fontos megemlíteni, hogy az ide telepített, a Károlyi Sándor által ide telepített népesség, az evangélikus népesség volt, és az is nagyon fontos, hogy 1786-ig nem gyakorolhatták vallásukat saját evangélikus templomban, mert hogy a türelmi rendelet szerint, II. József türelmi rendelete szerint 1786-ra épült fel az evangélikusok temploma, ahol gyakorolhatták ezen túlvallásukat. Még az érdeklődőknek próbáltuk bemutatni a városi jegyzőkönyvekből kivenni olyan érdekes momentumokat, ami kicsit színesítik a lehet kissé száraz kiállítást. Például 1815-ben láthatunk egy ilyet, hogy határozott a széles karimájuk alapokról, amely határozott megtiltotta, hogy egy bizonyos mérettől nagyobb kalapja legyen valakinek, vagy éppen az utcákon való lövöldözés és pipázás eltításáról, ami először így viccesen hangzik, de a sok tűz miatt is tiltották be az utcákon való pipázás például, vagy a lövöldözést, mert hogy egy szikra is tudott már tüzet okozni.
A József András Múzeumban igazi vásári hangulatot lehet érezni a vásárkiállításon. Hogy jött létre ez a kiállítás, és mit lehet látni?
A kiállítás úgy jött létre, hogy mikor szóba került az, hogy fel kell újítani a régi kiállításokat, akkor eddig nem volt néprajzi kiállítás hosszú időn keresztül a József András Múzeumban, akkor a kollégáimmal összedugtuk a fejünket, hogy mi lenne olyan téma, amiben valami érdekeset újat tudnánk hozni, és így merült fel a vásár témája. És hát én, mint rendezője ennek a kiállításnak, én folklorista vagyok alapvetően, és én úgy gondoltam, és úgy gondolom minden kiállítással kapcsolatban, hogy nem csak a tárgyakat kell megmutatni, hanem amennyire lehet az adott körülményekhez képest megmutatni azoknak a tárgyaknak az életét, azoknak a folklor hátterét, a szokásbeli hátterét, egyáltalán annak az életmódnak a sajátosságait, ami a tárgyak mögött rejlik. És ezért igyekeztem ezt a kiállítást úgy megcsinálni, hogy egy valódi, amennyire lehet ilyen teremben, egy kisebb teremben, de valódi vásári hangulatot tudjon visszaadni, tehát egy olyan élménnyel gazdagodjon a látogató, amivel ma már nem nagyon találkozik, ugye, mert túl azon, hogy itt népviseletbe öltözött árusokat lehet látni, olyan árukat, amik tényleg hagyományos régi vásári áruk voltak, ugye a kalaptól kezdve a agyakerámiákig, vagyis hát a fazekas termékekig, a mézes kalácstól a szőttes vásznakig, de ezen túlmenően kikiáltó szövegeket, vásári zajokat hallunk, Plánétás asszonyt, Laci konyhát láthatunk, és egy tánc jelenetet is a falon, ahogy a Laci konyhában mulatnak a fiatalok, akik szintén népviseletbe öltözve táncolnak. Tehát igyekeztem egy ilyen komplex dolgot csinálni, Hát remélem, hogy elértem a célomat, és a látogató tényleg úgy megy, úgy távozik, mintha egy vásárban, egy 19. század végi, 20. század elejé vásárban járt volna.
A népviselet különböző helyekről a megyében, vagy egy területről van?
Na most ez a népviselet kérdése elég érdekes, mert ugye Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét nem úgy tartják nyilván, mint ami nagyon híres a népviseletéről, és ez így is van. Sajnos nagyon hamar kivetkőztek az itteni falusiak. Ez azt jelenti, hogy már a 19. század első évtizedeiben, gyakorlatilag a 30-as, 40-es évekre átöltöztek, ahogy szoktuk mondani, ezekbe a modernebb, nem népviseletnek számító öltözékekbe. És hát miután népviselet kutatás nem nagyon volt, ezért nagyon nehéz volt már utána nyomozni, hogy mi is lehetett az annak idején a népviselet, milyen hagyományos öltözékeket hordtak annak idején. Szerencsére egyrészt szöveges gyűjtések alapján, némi levéltári, adattári források alapján és archív fotók alapján sikerült rekonstruálni. Nem csak úgy globálisan Szabolcs megye, hanem egy-egy tájra lebontva a beregi, a szatmári, a nyírségi viseletet, sőt a tirpák viselet is megjelenik, mint Nyíregyháza betelepült lakóinak viselete. Hát ezen kívül ugye, ami egyedüli, valódi, sokáig fennmaradó viseletünk volt Ajakról, a rétközi Ajak falujából. Ez az egyedüli olyan falu, ahonnan a raktáraink, a múzeumi raktárak őriznek eredeti viseletdarabokat. Tehát azok a babák, amik ajaki öltözékben vannak, azok eredeti darabokba sikerült felöltöztetni, a többi az mind rekonstruált viselet. De így a megye különböző kisebb néprajzi tájait is meg tudtuk mutatni.
Az embereknek az arcai mennyire jellegzetesek?
Abban a szerencsében részesültem, hogy találtam egy olyan keramikus művészt, a miskolci Szelekovszki Magdolna személyében, aki meg tudta valósítani az én álmaimat, tehát hogy abszolút élethűen formázzunk meg emberi arcokat is, tehát ne csak a baba teste legyen élethű, hanem az arcok is. Egyrészt küldtem neki ide való fényképeket, tehát olyan jellegzetes arcokat, akik archív fotókon felelhetők, de ő maga is talált olyan arcokat, és dolgozott ki aztán ilyen arcokat, amik szerintem nagyon jól sikerültek, és hát tegyük hozzá, hogy a babáknak a keze, lába adott esetben szintén élethűen van kidolgozva, tehát nem egy merev testű próbababát láthatunk, hanem egy nagyon is húsvérnek tűnő, különböző testalkatú embereket látunk itt a vásári palettán.
Táborabról nézve valóban olyan, mintha ott emberek lennének.
Mintha élő emberek, igen. Még amit talán érdemes a kiállításról, ami szerettem volna megvalósítani, hogy ezeken túlmenően, tehát a látványon, a tánc látványán és a zene hangjain, illetve a kikiáltó hangokon kívül készítettünk egy olyan számítógépes programot is, amiben, hogyha rászán a látogató valamennyi időt, és minél több időt szán rá, annál több érdekességet bogozhat ki ebből a programból, akkor megismerkedhet a vásár történetétől kezdve olyan dolgokkal, amikkel nem nagyon találkozik másút. Tehát a vásári folklórral, akkor részletesebben a kikiáltó szövegek, a régi vásári szokások, az alkudozástól, a nyílhúzástól elkezdve, az áldomás ivásig, hogyan verték fel a sátrakat, milyen régi történetek vannak vásárokkal kapcsolatban, például a pásztor hogyan itta el a eladott borjúnak az árát az áldomás iváskor teljes egészében, tehát ilyen érdekes történetek vannak. És ezeket én beledolgoztam, úgyhogy nagyon sok archív fotót is tettünk bele, aztán vannak játékos dolgok, a kifestőktől kezdve a puzzle rakosgatásig, ezek mind persze olyan tárgyakat raktunk oda, kifestőhöz például mézes kalácsot, meg népviseletes babát, a puzzlehöz szétvágott kerámia fotókat. Tehát olyan dolgokat csináltunk ezekben a játékos feladatokban, amik akár a gyerekek, akár a felnőttek részére érdekes módon játékosan tanítja őket arra, hogy például hogy hívnak egy ilyen jellegzetes formájú edényt, melyik a szilke, melyik a csupor, melyik a bögre, tehát ezeket meg lehet így tanulgatni. De hát ezen túlmenően, mondom, nagyon sok érdekes dolog van, ami kifejezetten a vásárhoz kapcsolódik. Nagyon sok szólást, közmondást sikerült összeszedni, ami vásárhoz fűződik. Magam is meglepődtem, hogy a magyar nyelvterület egészéről összeszedtem, hogy hány településnévben van benne a vásárszó, és kiderült, hogy ilyen 50-60 körüli településnév van, amiben benne van a vásárszó. Hát ezek mind olyan érdekességek, amik, hogyha a látogató rászán 5-10-20 percet, akár egy órát is el lehet tölteni ott a monitor előtt, és böngészgetni, úgy gondolom, hogy ezek nagyon érdekesek lehetnek. Tehát ilyen módon is egy teljes képet igyekeztem adni a vásár történetéről és a vásári szokásokról, a vásár folklórjáról.
Most kis zene következik, majd folytatjuk barangolásunkat a múzeumban. Az Istvánovics Eszterrel folytatott beszélgetést fogják hallgatni, aki a múzeum régészeti osztályát vezeti.
A régészeti kiállításban vagyunk, aminek szokatlan a címe, Ősi Mesterek Nyomában. Hogy jött ez a cím, és a kiállítás maga is szokatlan szerkezetében? Mit lehet itt látni?
Ami a lényeget jelenti a kiállításnak, az természetesen a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei múzeum legszebb régészeti leletei. A kérdés az volt, hogy egy állandó kiállításon hogy lehet erről valami fajta tájékoztatást adni az ide látogatóknak. És ugye a legtöbbünk megszokta, hogy egy kiállításba belép, akkor vitrinekben elkülönítve korszakonként lát tárgyakat. Nálunk két probléma volt, az egyik az az, hogy nem ideálisak a kiállított termeink, tehát el kell képzelni egy hosszúra nyúlt kolbászt, az egyik oldalon sok ablakkal. A másik oldalra szemben az ablak, a vitrineket rakunk fel, akkor el fog billenni az egész kiállítás, és egyébként sem egy érdekes valami. A régészeti csapat úgy döntött, hogy megpróbál, most ez egy kicsit elcsépelt ez a szó, látogatóbarát kiállítást csinálni, és arra jutottunk, hogy a koncepció az lenne, hogy megpróbáljuk bemutatni, hogy az egyes mesterségek mikor és hogyan alakultak, illetve milyennek a régészeti lenyomata. És akkor így alakult az ki, hogy ha az újkőkorra, a neolitikumra gondolunk, akkor elsőnek valószínűleg csak nem mindenkinek a fazekalás jött eszébe, hiszen ez az első olyan korszak, ahol cserepeket találunk, tehát itt lett egy fazekas. Tovább lépünk a rézkorba, akkor ugye megjelenik a fém, tehát a rézöntő lesz a következő, ugye ez átmegy a bronz öntésbe is. A másik problémát az jelentette, hogy a legtöbb kiállítás egy-egy vitrint próbál összeállítani, miközben mi próbáltunk arra koncentrálni, hogy valami folyamatot mutasson be, hiszen a Kárpát-medence soha nem volt üres, és az egyik korszakról a másik korszakra a népesség nem kihalt, hanem tovább élt. Tehát volt egy váltás az életében, ami nyilván komoly lehetett, mint hogy a mi életünkben is komoly volt a rendszerváltás, de ez nem egyik napról a másikra következett be. Tehát ezt a két dolgot próbáltuk szem előtt tartani, és ezt próbáltuk végigkövetni a kiállításban.
Milyen kultúrák voltak itt ezen a területen, és hogyan váltották egymást? Mennyire foghatók meg, és milyen formában a párhuzamosságok?
Ezt azért megpróbálom nagyon dióhéjban, mert erről napokon keresztül, nem órákon keresztül lehetne beszélni, tehát próbálom a hangsúlyt azokra a korszakokra tenni, amik kulcshelyzetben vannak ezen a vidéken. Tehát, hogyha már beszéltem az újkőkorról, a neolitikumról, az az egyik ilyen korszak, hiszen tudjuk, hogy a körös kultúra, a legkorábbi Kárpát-medencei neolitikum ide északra nem hatol föl. Illetve mégiscsak felhajható, hiszen van egy világhírű lelőhelyünk, ez Mételek, ahol előkerült a körös kultúrának az anyaga. Mai napig folyik a szakemberek között a vita, hogy Erdély felől jöttek-e be, avagy az Alföld felől nyomultak fel ide népek, avagy nem is felnyomulásról van szó, csak hatásokról, tehát hogy ennek a vidéknek a neolitizációja hogy zajlik le. Én a magam részéről azt gondolom, hogy annak van igaza, aki azt mondja, hogy miután nem hatoltak be ide, hiszen nem találunk máshol körös kultúrás anyagokat, pedig elég jól kutatott a terület, ami ugye annak köszönhető, hogy az ország egyik legrégibb múzeuma, tehát nagy gyűjteményünk van, elég korán megkezdődött a kutatás, még sincsen, az azt jelenti, hogy valami megakadályozza azt, hogy ide följöjjenek ezek az emberek. Ennek pedig csak egy akadálya lehet, hogy valószínűleg van egyfajta mezolit népesség. Tehát nem nagyon tudunk másokat kitalálni. Az egész kérdés viszont olyan szempontból érdekes, hogy a vonaldíszes kultúrák összessége, amelyik ugye hatalmas területre terjedt ki, annak a létrejövetele gyakorlatilag egész Európa szemszögéből lényeges kérdés, hiszen az indoeurópai etnogenezisről beszélünk. Tehát ugye ezt úgy kell elképzelni, hogyha most nem kultúrákban gondolkodom, hogy a körös kultúra valahonnan Kis-Ázsia felől talán nem bevándorlók, hanem egyfajta ismeret anyag terjed el, és ezt nevezzük körös kultúrának, tehát ez valahonnan délről származik. Viszont az itt talált lakosságnak, ez a bizonyos feltehető mezolit lakosság, ez átvett újításokat, elsősorban az élelemtermelést és az állattenyésztést átveszi a szomszédos körös kultúrától, és valahogy szét kell terjednie. Na most ez az a terület, ahol ezt el lehetne majd dönteni, hogy hogy zajlik le ez az új, immár vonaldíszes kerámia kialakulása és elterjedése, és ez a vonaldíszes kerámia valószínűleg az indoeurópaiaknak a legkorábban megfogható nyoma Európában. Tehát ezért van kulcshelyzetben. Ha rézkorról beszélünk, ezt inkább összevonnám a rézkort és a bronzkort, amelyik azért érdekes ezen a vidéken, hiszen közel vagyunk Erdélyhez. A Messesi kapu Erdély bejárata nincs több mint 150 kilométer ide, tehát a határhoz még közelebb. Jön fel a nyersanyag erre a vidékre, és bizonyíthatóan komoly bronzművesség van. Ja, Józsa András már dicsekedett vele, hogy az ő gyűjteménye a Magyarország második leggazdagabb gyűjteménye, az első a Nemzeti Múzeum volt. Ma már lehet, hogy megfordult a helyzet, és lehet, hogy rangelsők vagyunk, de nem versenyezni akarunk, de gyakorlatilag szinte nem telik el év, hogy újabb és újabb bronz kincseknek kerüljenek be, sőt olykor aranykincsek is. Két évvel ezelőtt zajlott le, most már három, tehát 2010-ben ástunk Nyíregyháza mellett a jövendőbeli megújzati park területén, és azon a területen egy edénydepó, egy kis arany kincslelet, és két bronz együttes került elő. Az egyik az egy karperez depó, a másik pedig 26 kg bronz együttes. Biztos, hogy nem véletlen, hogy nagyon gazdag. És én azért a bronzkorban nem mennék bele. Szerintem az az egyik legjobban, ám de legrosszabbul kutatott időszak, mert én ma úgy látom, hogy rengeteg publikáció jelenik meg, ám de számomra nem átlátható. Tehát ezek a publikációk zömében kimerülnek abban, hogy milyen bütyök, hol van analógiája, tehát nem érzékelem igazán a problémákat ebben a korszakban.
Viszont, hogyha ide a vitrínre nézünk, a bronzkori vitrín berendezése nagyon szokatlan. Mit lehet itt látni?
Hát megpróbáltunk egy kis bronzöntőműhelyet összehozni, tehát ezeknek a tárgyaknak, maguk a tárgyak, amelyek nem szerves anyagból vannak, azok kivétel nélkül mind eredetiek természetesen, tehát az öntő, mint a például aranyosapátiból származik, tehát a bronzok azok a különböző lelőhelyekről. Ami rekonstrukció ebben a kis életképben, vagy nem tudom minek nevezzem, az például a fújtató, meg hát gyakorlatilag az öntőkanaloknak a nyelezése, meg a tüzelőfa. De azért próbáltok így bemutatni, mert hát, ha valaki azt olvasol, hogy igen, van a bronz, és akkor azt öntik, ez nem sokat mond. Itt talán valami elképzelése lehet róla, hogy olvasztották meg a bronzot. Lehet látni az öntő mintába behelyezett balter, hogy hogy készülhetett el. Tehát próbáltuk valahogy úgy közelebb hozni ezeket a mesterségeket a közönséghez, hogy lássa, hogy készülnek ezek a tárgyak.
Egy másik szokatlan jelenség, hogy a különböző korszakok a padlón is jelölve vannak, sőt, tulajdonképpen az egyes korszakokat nem a vitrinekben, hanem a padlón hívja fel a látogató figyelmét a kiállításra.
Ez egy szükséges rossz volt, tehát ki kellett találnunk ezen a szűk folyosón azt, hogy merre kell menni a látogatónak. Mert ha belépünk általában egy terembe, akkor vagy balra, vagy jobbra elindulunk és körbe megyünk. De most itt ezt ugye nem tudtuk megoldani, mert egyszerűen kevés volt a hely és nagyon szűk. Hát úgy oldottuk meg, hogy a padlóra felfestettük azt, hogy merre kell menni. Tehát egy szamárvezető, és ha már ott volt a szamárvezető, akkor az olyan kicsit prózai, nagyon-nagyon kilóg a lóláb, és ezért a végén azt találtuk ki, hogy az, hogy melyik korszaknál járunk, azt ott lehet érzékelni, és az, hogy mekkorákat kell lépnünk, ha 100 évet át akarunk lépni, vagy 1000-et, azt a csíkozásnak a sűrűsége, vagy ritkulása mutatja, hogy most egy kicsit álljunk meg, mert egy rövidebb időszakot nézünk meg, vagy most lépjünk nagyobbakat, mert most egy kicsit átugorjuk ezt a korszakot.
Mi is lépjünk egyet, jó, és lépjünk. Menjünk kicsit tovább. Egy következő nagy korszak az őskor után az ókor, császárkor van kiírva. Itt mit lehet látni ebben a vitrínben?
A császárkor a kereskedelemről szól, de azért én előtte még visszamennék, tehát ha már így az volt a kérdés, hogy a korszakokról, a szkíta és a kelta korszak nálunk jó darabig elég szerényen volt képviselve az utóbbi időkben. Nagyon sok szkítakori telep került elő, amelyik jelzi azt, amit mi próbáltunk itt illusztrálni a kiállításon is, hogy nincsenek ilyen éles korszakhatárok, hiszen a szkítákról mindenki úgy tudta, hogy ezek nomádok, be is jöttek a Kárpát-medencével, csak nem túl sokan. Tehát egy vékony arisztokrácia érkezett meg, rátelepedett az itt lakókra, és ezek a bronzkor végi települések szépen, ha úgy tetszik, akkor tovább éltek a koravaskorban, és átmentek a szkíta uralom alá, és ezért van az, hogy szép nagy szkíta telepeket tudunk kiásni. Keltákról, azokról inkább az általánosokat lehetne elmondani, nem akarok belemenni. Szép kelta leleteink vannak, úgy, mint másodta problémáink, ugyanazok, Gyakorlatilag van egy középső latten, ugye ez a kelt időszaknak a megnevezése réteg, ahol rengeteg temetkezést lehet találni, ugyanakkor viszont alig-alig van település, a települések inkább tanyaszerűek, és hát utána átmegyünk a későbbi időszakban, még mert ugye az antikvitás határa, tehát valahol ott a Krisztus születése körüli időszakban járunk, és egyszerűen eltűnnek a települések, vagy illetve bocsánat, hogy a temetők tűnnek el, és vannak településeink. Hát ezt a skizofréniát, hogy egyszer temetkeznek, egyszer meg telepednek, azt majd a szakembereknek meg kell oldani, de nem helyi probléma. Ez egy általános európai probléma, azt hiszem, de hogy az Alföldre biztos igaz, az egyértelmű. Na vissza a császárkorral a kereskedelem, itt azért esett elsősorban a kereskedelemre a választás, mert a Szarmata barbarikum perifériáján vagyunk. A szarmaták egy iráni sztyeppei nomád nép, amelyik elfoglalja a Kárpát-medence síkvidéki területeit. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyének perifériája, és a forrásadatok alapján is tudjuk, hogy ide legkésőbb a Trajanusz-féle dáciai hódítások idején germánok érkeznek, nevezetesen a vandálok. Ez egy folyamatos küzdelem, hogy a mi területünkön kellene, hogy legyenek dákok, alig-alig találjuk őket, kellene, hogy legyenek germánok, szórványos leleteik vannak, viszont nagy tömegben ássuk a szarmatákat. Nem fogom elfoglalni a germán barbarikumot, nem kell megijedni, egyszerűen arról van szó, hogy a szarmaták ugye korhasztják a halottaikat, tehát általában ezeket be is jelentették meg, odafigyeltek rá. A vandálokkal viszont az a baj, hogy hamvasztanak, ez az egyik vonal, amiért tárgyak bekerültek, de soha nem figyeltek rá, hogy ott hanvak is vannak. A másik probléma, hogy a Nyíregyháza tulajdonképpen kicsit ostobán fog hangzani, rossz helyen van, mert a megyeszékhely a megye legnyugatibb csücskén van. Tehát ma, hogyha mi kimegyünk néha terebe járni, akkor 100 kilométerre van a megyének a másik vége, hova én kimegyek terebe járni. Tehát nem olyan egyszerű, tehát azt a vidéket mindig kevésbé kutatták. És ugye Trianon után egyesült így a Vármegye, hogy most kinéz, mert ugye ez Szabolcs, Szatmár-Bereg, Ugocsa vármegyékből állt össze ez a terület, és Józsa András Szabolcs vármegyét kutatta. Beregnek szintén volt egy kutatója, hogy Leocki Tivadar semmivel nem volt rosszabb szakember régészeti szempontból, mint Józsa András, jóban is voltak. Probléma csak az, hogy az ő gyűjteménye átkerült Kárpátaljára, tehát ma a Ungvári Múzeumnak az alapját képezi, és sajátos módon Szatmárnak meg nagyon-nagyon későn indult el a kutatása, tehát arról a vidékről jóval kevesebbet tudunk. És Ugocsából pedig csak nagyon pici csücskök tartoznak ide, tehát fel sem merül, hogy annak a kutatása hogy nézett ki. Tehát az utóbbi időben meginduló szatmárberegi kutatások alapján tudjuk, hogy rengeteg lelőhely van, és akkor itt jön a következő bökkenő. Egy öntés területről van szó, amikről tudjuk, hogy valamikor a középső bronzkor után valami hatalmas árvizek lehettek, hatalmas feltöltődési rétegek vannak, tehát az is probléma számunkra, hogy a később bronzkortal előtti lelőhelyeket alig-alig találjuk meg. Van olyan, amely 2-2,5 méter mélyre került az öntés talaj alá. És a másik baj az, hogy az öntés talaj egyszerűen nem az, hogy eszide cuppog a leleteken, úgyhogy például onnan csontanyagot szinte nem szoktunk behozni. Lehet úgy egész részkori temetőt kiásni, hogy az embertani anyaga egy darab gyufaskatójában elfér. Tehát ott nem tűnik fel, hogy valaki talált egy koponyát mondjuk, mert egyszerűen ebből a koponyából is a por és homo maradt, tehát semmi. Hát ennek aztán az a következmény, hogy gyakorlatilag jóval kevesebbet tudunk róla, mint a szabolcsi részekről, viszont azt tudjuk, hogy például azon a vidéken nagy fazekas műhelyek termelnek, és pecsételt szürke kerámiát gyártanak. Most hát ez a pecsételt szürke kerámia megjelenik itt a Szarmata területen is. Aztán jönnek ugye a két provinciából, mert a pikantéria kedvéért mi nem csak Pannóniából kapjuk a cuccot, hanem Dáciából is jön a barbároknak az áru a rómaiaktól, tehát azért gondoltunk arra, hogy legyen kereskedelem. Utána az én korszakom, így aztán nekem van alkalmam bütykölni azon, hogy például a szarmaták fő jellegzetessége, amiért általában senki nem szereti őket, a szürke korongolt kerámián kívül az irdatlan mennyiségű gyöngynek 1000 számra kerül elő. Eleve nincs sok gyöngyműhely, amelyik létezik, és biztos, hogy onnan hoznak a szarmaták gyöngyöt, ez Tibiszkum. Tehát Dácia felől jön valószínűleg a gyöngy. És hát a fibulakészletben is, és egyre több olyan dolgot látok én itt a leletanyagban, amelyik úgy tűnik, hogy az bizony Dácia felől. Sőt, rosszabb a dolog. Az én hipotézisem szerint, tehát bizonyítani nem tudom egyelőre, hogy ebben az időszakban ezen a bizonyos keleti területen, tehát a szatmárberegi részeken, biztos, hogy nem szarmata lakosság él, az leginkább egy dák és germán összekeveredett lakosságnak tűnik, akik ezt a szürke, korongolt, pecsételt kerámiát gyártják, amelyik valószínűleg úgy alakul ki, hogy amikor Dácia provinciát 270-ben feladják a rómaiak, akkor a rómaiak megpróbálják visszavonni Dácia lakosságát a birodalom határain belőre, hiszen tudják, hogy ott a barbárok mindent elfoglalnak. De mi ugye Dáciának a legszélén vagyunk, és miután a Duna vonala mögé vonják vissza a lakosságot, itt a közeli helyekről már nem mindenki tud oda visszavonulni. És nekem erős a gyanúm, hogy a Porolisszumi műhely, amelyek ugye itt a Meszes hegységnek az egyik fő vétpontja, ott nagy üzemben gyártják a pecsételt kerámiát, tehát hogy nagyon úgy néz ki, hogy egyszerűen római mesterek jönnek át erre a vidékre, és gyártják ezt a kerámiát. Illetve vagy megtanítják itt a barbárokat rá, vagy ők is ott laknak, de hát ezt tudni kell, hogy ahol fazekas műhelyt találunk, ennek ugye van két vezérlelőhelye, az egyik Beregsurány, ami egy Csallány Dezsás, ott a másik Csengersima, amit nekem volt szerencsém a másik Katalin kolléganőmmel együtt társadni, mind a kettő nagy fazekas központ, de a pecsételt edények mellett festett piros edényeket is gyártanak, tehát nagyon római jellege van a dolognak. Hát most egy pillanatra megállunk, ez a múzeum egyik büszkesége, ez a gávai 5. század végi hunkaris írnak a két ruhakapcsolótűje. Ezt azért szeretem, mert hozzánk nagyon sokszor szoktak jönni hunkori anyagokat megnézni, ami azért pikáns, mert ugye Bóna István professzor úr 1986-ban még azt írta, hogy üres a terület és nincs lakossága. Ez a lelet együttes, ez már akkor megvolt, és azért szereti mindenki megnézni, mert Európa legnagyobb ruhakapcsolótű párja. Hát olyan, mint egy hideg fegyver. Azt hiszem, most nem emlékszem pontosan a méretére, de 30-valahány centi. És akkor az új lelet a másik oldalon, egy torzított koponya, tehát az autópályás ásatásoknál egymás után kerültek elő a 5. sőt 6. század elejei lelet együttesek. Tehát én most a magam részéről pont ezekkel dolgozgatok, hogy ezeket kellene lehozni, hiszen ennek a vidéknek erről az időszakáról semmit nem tudunk. Ugye neuralgikus kérdés, ha azt kérdezte, az volt a felvetésed, hogy beszéljünk a megoldandó kérdésekről, hogy laktak-e érgepidák, hiszen ugye ez volt, és szerintelen lesz a kitétel, hogy a Bóna István professzorral ez volt a vitánk, hogy úgy gondolta, hogy nem csak, hogy gepidák éltek itt, de a legkorábbi gepida megszállás alá került el lehet. Én pedig mai napig nem látok olyan leletet, amit úgy tiszta szívvel gepidának lehetne meghatározni.
És maga a koponyatorzítás, az hogyan lehet magyarázni?
Hát a koponyatorzítás, ez bonyolult kérdés, mert az attól is függ, hogy merre felé torzítják, tehát a hosszirányú, keresztirányú, csak szimbolikus, tehát viselettől származó, és a hunkorban azért elég rendes, tisztességes torzítások vannak. Én személy szerint azt gondolom, hogy a sztyepről a szarmatákkal terjed el, hiszen az ő körükben tűnik fel először, és tudjuk például azt is, hogy a kusán uralkodók, akik szintén irániak, náluk is divatban van, pénzéken gyönyörű torzított koponyákat lehet látni, és ma már tudjuk, hogy a szarmatákkal jelenik meg először, tehát ugye nemrég Kőhegyi Mihály Vörös Gabi nevével fémjelzett madaras halmok temetőjében ott vannak a torzított koponyák már a sztyeppi, meg abban az időszakban ez egy általános dolog. Most az, hogy a hunokkal még inkább elterjed, az azért nem kell, hogy meglepjen senkit, mert ugye a hunok egy iráni többségű sztyeppen jönnek keresztül. Tehát, hogyha nem a Kárpát-medencét nézzük, hanem a sztyeppet, akkor gyakorlatilag a bronzkortól kezdve az eurázsiai sztyep nagy része iráni uralom alatt van. Most az, hogy ezeket kurgánműveltségnek hívjuk, gödörsíros kultúrának, vagy katakombás kultúrának, vagy szkítának, bocsánat, nem már vagyunk a kronológiai sorrendnél, kimmernek, szkítának, szarmatának, alánnak, jásznak, minek hívom. Ez hanyagolható, mert ugye nomádokról lévén szó, ezek rugalmas keretekről beszélünk, ezek nevezékek inkább, részben attól függ, hogy ki van uralmi helyzetben, uralmi pozícióban, ami a nomádoknál azért eléggé labilis és alakítható. A kérdés bonyolult, tehát ez most nem akarnék belemenni. Másrészt meg attól függ, hogy ha a közeli letelepedett népekkel milyen kapcsolatot tápolnak ki, tehát ez adja meg a színét ezeknek a kultúráknak. Most ugye a hunokról, magokról például Harmata János azt állítja, hogy ők is irániak. A hunokkal komoly problémáink vannak, mert nem tisztázott, hogy az ázsiai meg az európai hunok, ez ugyanaz a társaság, nem ugyanaz, hogy miért van például az, hogyha ez az ázsiai hunok leszármazottai, miért van a hunkorban annyira kevés mongolid. Hát ezek kutyakötelesek lennének mongolidnak lenni, de ha megnézzük például a torzított koponyák zöme, nem mongolid. Tehát ezeknek az zöme európai, tehát ha most azért az antropológiának van valami köze az etnoszhoz, akkor a hunok, tehát nagyon kevesen vannak. Tehát az életképemben ez úgy jelenik meg, mint mondjuk a mongol támadás, tehát a dzsingiszidák, ez egy család. Ez gyakorlatilag egy család volt, aztán lett belőle egy aranyhorda. Tehát a hunok valamilyen lehettek, tehát ők maguk nagyon kevesen lehettek, mert... És ugye az első szövetségeseik nem germánok voltak, hanem alánok voltak, hiszen 400-ig szerintem is hallunk róla, hogy a hunoknak lett volna más szövetségese. Nem tudom, hogy mi történik 400 táján. Ott van egy váltás, és onnantól kezdve már a germánok vannak mindig a forrásokban és a hunok oldalán. De addig az alánok a főszövetségesek, csak itt mindig én azt gondolom, hogy a régészetet... Ez egy illúzió, hogy nem hagyja át a politika. Ugye így lesz a pánszláv elmélet, a dákoromán elmélet, és nem ilyen durva megfogalmazásban, de ma is van egy ilyen tendencia, hogy illik a germánok felé hajlani. Tehát mi, hogyha szarmatások megjelenünk egy konferencián, akkor körülbelül olyan érzés, mint hogyha bogárként egy gombostűre felszúrnák az embert, hogy te jó, mi ez a szarmat? Én is van, hogy szarmat, tehát mit csinálnak ezek ott? Holott tehát azért a római korban a legfőbb ellenségek között nem annyira a germánokat írták jó darabig, tehát nagyjából a náció feladásáig ezen a vidéken a szarmaták voltak a fő ellenség. De azt tudom mondani, hogyha valakit érdekel, akkor Alföldi Andrást olvasson, én szerintem minden idők egyik legnagyobb ókortörténészével dicsekedhet Magyarország, csak hajlamosak vagyunk elfelejtkezni róla. És ráadásul, hogyha most én komolyan birodalmi szempontból nézem, a római birodalom szempontjából, sajnos akkor is irániaknál fogunk kikötni, mert én azt gondolom, hogy a birodalomnak egyetlen igazi ellenfele volt. Nem a szarmaták, meg nem a germánok, hát a perzsa területek, tehát a partusok, meg a szászánok. Tehát ők voltak az igazi nagy ellenfél, ez határozta meg a birodalomnak a mindenkori helyzetét. Szerintem menjünk tovább.
Itt beérkezünk egy újabb terembe, ahol hangjátékot is hallunk. Itt kiket látunk, és a hangjáték miről szól?
Hát sajnos nem igazán látjuk a hang- és fényjátékot, tehát a terv szerint itt egy hang- és fényjáték lett volna. Ez egy U-alakú kis része a kiállításnak, az U egyik szárán az avarok vannak. Az avarokról nem fog nagyon beszélni ezen a vidéken, csak a honfoglalókkal összefüggésben az avar területnek és a perifériáján vagyunk, elsősorban a kora avarén. Kifelé elvben szlávoknak kéne lennie, talán az egyik legbonyolultabb probléma. Nem nagyon találunk se szlávot, se avart. Egy darab korai szláv településünk van Kisvárda határából, tehát a megye északkeleti csücskéből, és a nyugati részén vannak kora avar temetők. Ez azt hiszem a jövő zenéje. Valószínűleg az a probléma, hogy településeket nem nagyon szoktak találni koravarnak meghatározható településeket. A temetők ez meg szerencse kérdése, és akkor figyelembe vendő az, amit elmondtam a talajról, tehát nem egyszerű a kérdés. középen az únak a középső részében három honfogláskori viseletbe öltöztetett bába áll, egy előkelő férfi, egy előkelő nő és egy köznépi férfiú. Előttük természetesen vannak kitéve eredeti leletek is. Az ún másik szárában pedig az Árpád-korra érünk át, ott már eljutunk a szántóvetőtől az építkezésekig. Az építkezések a nagyecsedi sárvár köveivel záródnak. A hang és fényjáték pedig arról szólt volna, ez egy mese lenne, ha hallani lehetne, tehát a kivitel nem volt olyan, mint az elv, hogy az előkelő honfogló párocska, ez egy testvérpár. A köznép fia beleszeretett a leányzóba, a leányzó is beleszeretett, össze akarnának házasodni, de hogy a leányzó testvére tiltja, mert hogy milyen dolog az, hogy egy ötmenttel összeházasodjanak, és erre elkezd ez a köznépi figura mesélni arról, hogy az ő elődei azok mióta élnek itt a Kárpát-medencében, mert hogy egy avar, aki megélte a honfogláskort, és hát kipillantanak a jövendőre, hogy az ő gyerekeik mi lesz a jövendője itt a Kárpát-medencében, és így kerül bele az Árpád-kori életkép ebbe az egész buliba. Hát sajnos a bábok azok nem annyira sikerültek, a viseletükben is vannak döccenők, nem akarok mosakodni, nem mi tehetünk róla. Amiért ezt gondoltuk ki, mert egyrészt megbontja a terem egyhangúságát, másrészt pedig a múzeumunknak nem véletlenül a jelképe a rakomazi honfogláskori korong, hiszen ezt azt hiszem senkinek nem fog újdonságot elárulni. A Nyíregyházi József András Múzeum honfogláskori gyűjteménye ma már világhírű, és az ország egyik leggazdagabb honfogláskori gyűjteményéről van szó. Aki pedig figyeli a sajtot, és azt talán azt is tudja, hogy még nincs két hete, hogy előkerült a legújabb előkelő honfoglaló temető néhány sírja Tarpán.
Köszönöm, és akkor József Andrásról is beszéljünk, aki a gyűjteményt elindította.
Hát, ha a honfoglalókról beszéltünk, akkor ez tényleg szervesen kapcsolódik. József András, hogy teli találat volt a kérdés, mert hogy mint, hiszen eredeti elképzelésünk szerint össze is akartak kötni a kettőt, ez csak terem probléma volt, hogy nem sikerült. József András 1834-ben született, a legkorábbi múzeum alapítók egyike, orvos volt. Csodadoktor híre járta. Egy szép kalandom volt egyszer még, amikor a 80-as években járogattam le Nyíregyházára, vonaton hallottam egyszer egy történetet, két nő beszélgetett, és az egyikük azt mondta, hogy valami fajta nőgyógyászati problémája van, és a másik mondta, hogy menjen el Nagykálóba a csodadoktorhoz. Milyen csodadoktorhoz? József Andráshoz. Nem hittem a fülemnek, hogy a 80-as években még tudnak róla, hiszen 1919-ben József András a csodadoktor, a régészeti múzeum alapítója meghalt. Hosszú életet élt, és az akkor is csoda számomra, hogy férte ebbe bele minden. Hát a kiállítással sokat töprengtünk, hogy hogy lehetne megoldani, hiszen tradicionálisan mindig volt a József András Múzeumban egy emlékszoba. De az volt a tapasztalat, hogy hiába igyekeztünk mi egy hagyományos kiállítást csinálni, aki bement, az ugyanolyan tudatlanul jött ki József Andrást illetően, tehát ha megkérdeztük, hogy mit tud József Andrásról, kb. Annyit tudott, hogy orvos volt. És ebben lezárta. És akkor az jutott eszünkbe, hogy ez valószínűleg azért van, mert az ember betéved a múzeumban, akkor folyamatosan tárgyakat lát hozzá feliratot, és egy idő után nem fogadja be az agya. Most változtassunk, és így készült el egy olyan kiállítás, amelyik nem a tárgyakra épül, hanem egy film van a központjában, egy 20 perces film, mindjárt visszatérek rá, és körben a falakon ott vannak Józsának a saját maga által alkotott műszerei, tervei, a régészeti gyűjteményéből néhány lap, hiszen ő volt az első, aki komoly temetőtérképet csinált, komoly sírrajzokkal. Nem véletlen, hogy László Gyula az ő temető feltárásaiból indult ki, amikor a Honfogló Magyar Nép Élete című örökbecsi könyvét megírta, meg lehet nézni, szinte mindegyik József András ásatásából származik. Úgy gondolom, hogy biztos, hogy nem véletlen, hiszen orvosként fontosnak talált, hogy a csontvázakról is írjam, hogy hogy feküdt, tehát meg tudta határozni a nemét, tehát sok minden olyan dologra odafigyelt, amelyre a kortársa közül a többiek nem annyira. Hát József András A film azért viseli ezt a címet, hogy egy polihisztor, mert én tényleg úgy gondolom, de ezt tudni kell, hogy én tényleg nagy tisztelője vagyok Józsa Andrásnak, nekem a szobámban mindig ott van egy Józsa kép, hogyha mint múzeológus az ember kilengene, és nem ugyanolyan odaadásra figyelne egy tárgyra, akkor rá kell nézni, hogy az ember elszégyelje magát, hogy ha Józsa András itt lenne, mit szólna hozzá, hogy én itt most gazemberkezek, tehát ezért van kint. És akkor úgy gondoltam, hogy tudunk annyit Józsa Andrásról, hogy csináljunk róla egy filmet. Ez nagyon jó pofa dolog, hiszen valakinek azt mondják, hogy üljön le és nézze meg a filmet, akkor rettentesen óckodni szokott, mert azonnal azt hiszi, hogy most beül, és akkor ott három idős professzor elbeszélget róla nyammogva, hogy fú, nagy ember volt ez a Józsa András, na hát nem így néz ki a kiállítás. Ez a 20 perces film, ez egy kosztümös film. Én azért szeretem, nagyon elfogult vagyok vele, tehát azért nem akarom annyira bemutatni, inkább azt mondanám, hogy meg kell nézni, mert pénzünk természetesen nem volt rá, hiszen mikor van egy múzeumban pénz. Ezért ez úgy készült el, hogy a múzeumban összegyűjtöttük a tárgyakat, kölcsönkértünk innen-onnan kosztümöt a színháztól, aztán összejött a baráti kör, ismerősök, ásatási munkások, leletbejelentők, és elsősorban a főszereplő, nyugalmazott múzeumigazgatónk dr. Németh Péter, aki elvállalta a főszerepet, és így készült el a film saját erőből. Tehát én erre szerényen azt szoktam mindenkinek mondani, hogy a legjobb magyar film, amely valaha készült.
Hát csak ezért is érdemes eljönni.
Igen, én ezt tényleg mindenkinek melegen tudom ajánlani. Az ember ezt végig asszisztálja, megírja a szövegét, ezerszer végignézzi, hogy amíg megvágja valaki, és akkor most itt illik elmondanom, hogy a film alkotója Linzenbold Attila, akkor egész más lesz hozzá a viszonya. Tehát nagyon elfogult vele, nagyon szereti, és nagyon nagy nosztalgiával gondol vissza rá. Már csak azért is érdekes volt, mert én régészként persze tudok ezt, azt, amaszt Nyíregyházáról, Szabolcs vármegyéről, de úgy megnézni ezt a várost, amikor az ember arra gondolt, hogy hát igen, átköltözött a megyeszékhely Nagykálóról Nyíregyházára. Istenként, melyik épület volt meg akkor? És akkor elkezd utána nézni, tehát egy nagyon szép kis helytörténeti kalantúra volt számomra.
Egyet hozzátehetek, a látogató számára viszont nagy élmény, és egész máshogy nézi a kiállítást.
Hát ebben reménykedtünk, hogy ez így lesz, és ha ez így van, akkor köszönöm.
Én meg köszönöm a riportot.
Hát köszönöm.
Ismét zene következik, majd röviden a Kaleidoszkóp. Kedves hallgatóink, következik tehát nagyon röviden a Kaleidoszkóp. Először a Budapesti Petőfi Irodalmi Múzeumra hívom fel a figyelmüket, ahol a Megmozdult Szótár Vörös Sándor 100 éves címmel nyílt kiállítás rendkívüli interaktív, nagyon izgalmas, érdekes feladatokkal találják magukat szemben a látogatók, amennyiben részt kívánnak venni a múzeum által felajánlott játékban. De nagyon sok dokumentum, kép és vers is segíti a tájékozódásukat. Szintén Budapesten a Műcsarnokban Kerstin Engenzinger Vörös zaj Rotes Rauschen címmel nyílt kiállítás, itt a fizika és a művészet találkozásáról van szó tulajdonképpen, ahol egy nagyon izgalmas vörös zajjal, brown zajjal lehet találkozni. Győrben az Eszterházi palotában 45. Nemzetközi Művésztelep Győr címmel olyan kiállítás nyílt, ahol magyar és külföldi alkotók, ezúttal Hollandia, Spanyolország és Szlovákia képviselői mutatják be azokat az alkotásokat, amelyeket a művésztelepen idén létrehoztak. Kaposváron az Agorában, máshogy Együd Árpád kulturális központban 100 Endréről nyílt emlékkiállítás, aki a 80-as években visszatérve egészen újfajta művészeti irányzatot honosított meg az iparművészetben. Többek között szőnyegek, butortervek vagy üvegek is mutatják munkásságát, leginkább azonban a hollóházi porcelángyárban készült alkotásai ismertek. További műveivel is meg lehet ismerkedni. Szegeden, Móra Ferenc Múzeumban a Bencz úr a festő fejedelem olyan Bencz úr festményeket mutat be, amelyek Szegeden kevésbé voltak ismertek, különösen izgalmasak a 12 éves Bencz úrnak a rajzai, illetőleg a festő állványa is megtalálható. És hogyha már a Jós András Múzeumról volt korábban szó, akkor föl kell hívjam a figyelmet arra, hogy a Jós András Múzeum Bencz úr képei is itt láthatók most. Debreceni Déri Múzeum Magányos táj címmel nyitott kiállítást, és a magyar tájművészetet mutatja be a 19., 20. és a 21. század korából. Balatonfüreden Amrita Sergil és Magyarország címmel viszont olyan kiállítást nyílt, amelyik egy indiai magyar festőművésznőnek az alkotásait mutatja meg, illetőleg életét részben fényképek segítségével, amiket Baktai Ervin készített, illetőleg egyéb dokumentumokat is lehet látni. Négy részre oszték egyébként a kiállítás, érdemes megnézni. Szegeden ilyen állat nincs is. Fotókiállítás a Szegedi Vadaspark meghökkentő állatairól, a meghökkentő szó nem véletlen, különleges nézőpontokat, részleteket, illetőleg különleges állati viselkedéseket kaptak lencse végre a fotósok. Szintén a Szegedi Somogyi Könyvtárban Hungarikumok címmel Szígyártó Kistelekről című kiállítás egy szígyártó családnak a történetét és a műveit mutatja be, különböző lószerszámokat lehet például látni, és azt is, hogy hogyan készültek ezek. És ha már Szegeden van valaki, akkor a Rózsa Sándor 200, a legendákba öltözött betyár kiállítást is érdemes megnézni, ahol például az 1848-as szabadságharc is előkerül, hiszen Kossuthtól kegyelmet kapott azért, hogy a szabadságharcot támogassa, de később is többször kapott kegyelmet, Ferenc József császár például kétszer is megkegyelmezett neki. És ha már katonaságról szó volt, akkor a Budapesti Hadtörténeti Múzeumot is szeretném figyelmükbe ajánlani. Játékkatonák, katonai játékok, valóban a papírmasétól a repülőkig, a puzzle játékokig, az internetes játékokig, a kardokig, minden megtalálható, meg az ólomfigurák is, amikkel a katonák játszottak, vagy ami katonásdi játékot magában foglal. Szekszárdon, a Vosinszky-Mór megyei múzeumban pedig Szekszárd retro, azok a 60-as, 70-es évek címmel, érdemes elvinni a gyermekeinket, unokáinkat, hogy megnézzék, hogyan is éltünk annak idején a 60-as, 70-es évek Magyarországán. Végül Pakson, a Paksi Városi Múzeum földbe zárt virág, Lussonium késő római temetőjére hívom fel a figyelmet. Ezen a kiállításon ugyanis a szenzációs régészeti felfedezésnek az eredményeit mutatják be, különleges sírkamrákat, amik életnagyságú rekonstrukciók és modern multimédiás eszközök, animációs filmek segítségével elevenednek meg a látogatók előtt. Előzetesként pedig a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumra hívom fel a figyelmet. Tortalapátok, Vojtek Éva gyűjteménye azért is izgalmas, mert megmutatja, hogy egy új étel, a Zacher torta mekkora változást hozott a világban. Amikor 1832-ben Zacher megalakította a tortát, akkor ehhez tortaszedőt is készítettek, és ez a torta szedő azóta hagyományosan megvan. Itt a kiállításon barokkos cizelláltságot éppen úgy lehet találni, mint szecessziós, illetőleg art dekót és egyéb stílusban készült torta szedőket. Mindezekkel búcsúzom kedves hallgatóinktól, a viszonthallásra!
Tárlatról tárlatra. A Kontaktrádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak, szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.